10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget?
Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam, arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, mentőt kellett hívni, és akkor láttam őt utoljára. Később tudtuk meg, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitte bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnep előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után azt tudta mondani az én édesanyám, jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat. Édesanyám friss nyászát látva. Nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. Láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismertem, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizációs stílusú lelkész, akit büntetésből kisfaluba helyeztek. És így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat egyetlen szaváról is prédikálni akár. Ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el, csak meg ne kérdezed, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy vártam, hogy megkérdezzel, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 14 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A 3. emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengett a ház. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni, hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk. És vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon az alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4-szer átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az épírás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.
Neked akkor dőlt el a szívedben, szerinted? Most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelséget, ami engem ott tartott a Krisztus közelében.
Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tésen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk.
Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez nagyon erősen érezhető. Aztán ugye jönnek az igék. Gondolom, minden keresztény ember életében vannak ilyen kiviláglő igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a helyzeteket. Mondhatnám azt az igét, ami a Várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én mennyit ott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is. Előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megvolt a lelkészvizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve látjátok, hogy hogy szolgál, kell-e nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint hogy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó megvolt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, várpalotán is, Tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.